egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Egymásra hangolva. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Az Egymásra hangolva magazin műsorában, a mai adásban a hűségről, egészen pontosan a házastársak, házaspárok közötti hűségről lesz szó. Mielőtt azonban erről a kérdésről megosztanék önökkel néhány gondolatot, csak emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy ezen a héten tartjuk Magyarországon is, és még sok más európai országban is, szerte a világon, a házasság hetét. 2015-ben, tehát a mai évben ennek a hétnek a központi gondolata így hangzik, hogy megtartó hűség. Amikor először olvastam ezt a gondolatot a héttel kapcsolatban, akkor az jutott eszembe, hogy ha a hűségre azt mondjuk, hogy megtartó erő van benne, akkor vajon a hűtlenségre mit tudnánk mondani a mai korban? Sok minden más mellett például az jutott eszembe, hogy ha a hűség az megtartó erő, akkor a hűtlenségre nagyon jellemző, hogy rendkívül jól eladható. Hogyha megnézzük a különböző sorozatokat, amelyek a televízió műsorokban szerepelnek, akkor azt látjuk, hogy nagyon előkelő helyet foglal el ez a téma. Szinte egyetlen műsor, egyetlen film sem adható el, anélkül a momentum nélkül, hogy ne lenne benne legalább egy hűtlen házasság. Ez egy nagyon jó termékké vált a mi korunkra. Ugyanakkor jó volna megtanulnunk és fölnőni ahhoz a gondolathoz vagy fölismeréshez, hogy lehet, hogy a médiában jól profitál a hűtlenség, ugyanakkor ha személyes kapcsolatainkról beszélünk, akkor rengeteg fájdalmas sebet, zűrzavart és hát sajnos szakadást okoz ez a hozzáállás. Egy vicces gondolatot olvastam mostanában, de már hallottam régebben is. Állítólag valakit megkérdeztek arról, hogy mi a titka az ő hosszú házasságoknak, és akkor azt mondta ez a személy, hogy az, hogy minden héten kétszer időt szakítunk arra, hogy elmenjünk egy étterembe, finom gyertyafényes vacsorára, lágy muzsikaszó, tánc. A feleségem kedden megy, én meg pénteken. Hát ez is lehet, hogy hozzájárul ahhoz, hogy tartós és eredményes legyen a házasság, de én úgy gondolom, hogy ha igazi örömöt akarunk magunknak a házasságon belül és a hűségnek az összes értékét meg akarjuk élni, akkor nem úgy kellene, hogy a feleségem kedden megy, én meg pénteken, hanem mind a ketten kedden vagy pénteken, és a muzsika szó, a tánc, a gyertyafényes vacsora az étteremben, az kettőnknek szóló közös élményé és ajándékká kell, hogy formálódjon. Ha hűségről hallunk, akkor mindegyikünknek van néhány alapvető gondolata. Ezekből én háromat szeretnék most megosztani kedves hallgatóimmal. Egyik az, hogy amikor azt a szót halljuk, hogy hűség, akkor sajnos a legtöbbünknek az ellentétje a hűtlenség jut eszünkbe. A hűtlenség azt pedig úgy gondoljuk, hogy egyenlő a megcsalással, és ezt pedig többnyire fizikai értelemben gondoljuk. Nem hiába, hogy a többség gondolatvilágát teljesen áthatja a szexualitásnak az ilyen jellegű megközelítése. Valljuk be őszintén, hogy a környezetünkben azért nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy a tiszta, hűséges házas életben az égvilágon semmi különleges nincs, nincs neki hírértéke, bezzeg abban, amit a másik oldalon látunk, a hűtlenség oldalán, ott rengeteg izgalmas sztori meg szituáció formálódik ki. Ez az első gondolatunk, hogyha a hűségről hallunk. A másik az, hogy hűséges-e hozzám a társam, megcsal-e engem a másik, akivel összekötöttem az életemet. Ez is egy kardinális kérdés a legtöbbünk számára. Hogy a másik hogyan jár el velem kapcsolatban, ez talán éppen az önzésünkből fakad. Nagyon sokan úgy gondolnak erre a helyzetre, hogy az még elfogadható, hogy ha én teszek valamit gondolatban, tettben, ami már-már súrolja a hűtlenségnek a határát, na de hogy a másik ellenem ugyanezt követné el, azt nem akarjuk elfogadni és megengedni. Pedig sokszor azt kell látnunk, hogy éppen mi vagyunk azok, akik kiszolgáltatjuk a másikat, akár férjünkről vagy feleségünkről legyen is szó, azon a területen, hogy talán nem jó ez a kifejezés, de nem tudok ennél jobbat mondani, hogy kénytelen lesz hűtlenné válni hozzánk. És a harmadik gondolat pedig arról szól, hogy talán a legvégén megérkezünk oda, és föltesszük magunknak azt a kérdést, hogy én hűséges vagyok-e. Mert hogy higgyék el, kedves hallgatók, hogy minden problémának a megragadása és talán a megoldása is itt kezdődik, hogy bizonyos kérdésekben most éppen a hűség tekintetében magunknak tesszük fel azt a kérdést, hogy ebben a dologban én hogyan működök, hogyan teljesítek, magyarra lefordítva én hűséges ember vagyok-e. Pár percig zenét fogunk hallgatni, és utána ennél a gondolatnál folytatjuk majd a műsort. Várom vissza kedves hallgatóimat.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Beke László vagyok, az Egymásra hangolva magazin műsorvezetője, és a mai adásban a hűségről beszélgetünk. Az előző percekben odáig jutottunk, hogy föltettük azt a kérdést, én személyesen mennyire vagyok hűséges a magam kapcsolatában. Tudnunk kell azt, hogy a hűség azért nem egy egyszerű fogalom, nem egyszerűen csak annyiról szól, hogy nem csalom meg a másikat fizikai értelemben, de még csak arról sem, hogy még a gondolataim sem kalandoznak el más férfiak vagy nők irányába, ennél jóval többről van szó. És erről a többletről szeretnék én beszélni az elkövetkezendő percekben. Talán természetesnek vesszük azt, hogy a hűség, ami az egyik legnagyobb érték egyike ebben a világban, ennek ellenére nem jegyzik a tőzsdén, nincsen különösebb árfolyama, mégis hihetetlenül fontos és értékes dolog az emberi kapcsolatokon belül, így a házasságban is. Úgy tudnám leginkább ennek a hűség fogalomnak a lényegét érzékeltetni, hogy belső elkötelezettségről van szó, egyfajta belső hozzáállásról, ahogyan én látom a világot, ahogyan az emberi kapcsolataimat kezelem és értékelem, ahogyan a barátságban, a más jellegű kapcsolatokban ezt az egészet megélem, valahogyan ez csapódik le a házasságom irányába is. Valaki egyszer úgy fogalmazta meg, nagyon tetszett ez a gondolat, sajnos nem tudom, hogy kitől származik, hogy a hűség a látszat ellenére nem páros mérkőzés, hanem sokkal inkább egy magányos sport, olyan, mint például a hosszú távfutás, nem adok és nem kapok. Nem hozzá vagyok hűséges elsősorban, hanem magamhoz, a magam döntéseihez. Nem kizárólag neki fogadtam meg azt, hogy hűséges leszek hozzá, hanem mindenek előtt magamnak fogadtam meg azt a hűséget, ami aztán az ő irányába fog kibontakozni. Én teszem hozzá ehhez a gondolathoz, hogy ha ez nem páros mérkőzés, akkor itt nincsenek rekordok, nincsenek helyezések, nincsenek ilyen értelemben vett győzelmek. Egyedül én magam tudom az eredményt. Én egyedül tudom azt, hogy mennyire vagyok hűséges a másik emberhez. Látszólag talán valamilyen módon ellentmond ennek a gondolatnak az, amit még szeretnék hozzá kapcsolni, hogy jó lehet nem páros mérkőzés, de egy másik igazság meg azt mondja, hogy a párkapcsolat egy kétszemélyes társas játék, rajtam, de a másikon is múlik az, hogy a másiknak vágya támad-e a megcsalásra, vagy pedig ő is könnyedén hűséges tud maradni ebben a kapcsolatban. József Attila egyik gyönyörű verse, amely talán már egy-két alkalommal említésre került az Egymásra hangolva magazin adásaiban, a Rejtelmek című verséről van szó. Nos, ott József Attila megemlíti azt a gondolatot, hogy bebújtattál engemet talpig nehéz hűségben. A hűség válhat nehézzé, de ugyanakkor ez a talpig nehéz hűség hasonlíthat egy hajdani lovag páncélzatához, amely a kritikus nehéz helyzetekben nem a maga nehézségével és gyötrelmes viseletével mutatkozik meg, hanem azzal a védelemmel, azzal az erővel, amely képes arra, hogy különböző helyzetekben megvédje a viselőjét. Engedjék meg, kedves hallgatóim, hogy egy nagyon egyszerű hűségtesztet is megosszak önökkel. Három egyszerű gondolatról van benne szó, és ez nem arra szolgál, hogy a másik ember, a társunk hűségét teszteljük általa, hanem ez megint csak ránk vonatkozik. Magunkról tudunk meg egy pár értékes fölismerést, és mi leszünk gazdagabbak, hogyha föltesszük ezt a három egyszerű kérdést. Az első arra vonatkozik, hogy hogyan gondolkodom a környezetemben, az ismeretségi körömben lévő emberekről a hűség tekintetében. Inkább azt látom, vagy azt sejtem velük kapcsolatban, hogy hűségesek, vagy inkább azt, hogy hűtlenek a párjukhoz, vagy a partnereikhez. Azért fontos ezt a kérdést föltenni, mert sokat elárul rólunk az, ahogyan a környezetünkről, a világunkról gondolkodunk. Ha hűség alapján közelítjük meg ezt a kérdést, akkor valószínűleg mi is hűséges emberek vagyunk, vagy arra törekszünk. Ha inkább a hűtlenség az, ami szemet szúr, akkor valószínűleg, hogy a mi gondolatainkban is inkább erre vagyunk ráhangolva. A másik kérdés arra vonatkozik, hogy milyen gyakran kalandozik el a szemem és a fantáziám. Ezek is sokat elárulnak rólunk, főként, hogyha megnézzük azt is, hogy hányszor gyönyörködök rá a feleségemre, hányszor indulnak el a gondolataim ilyen téren vele kapcsolatban. És a harmadik nagyon egyszerű tesztkérdést a hűségre vonatkozóan, hogy amikor a kapcsolatomról, a házasságomról beszélek, akkor többnyire úgy indulnak ezek a mondatok, hogy egyes szám első személyben, vagyis hogy én vagyok ebben az egészben a lényeges, a domináns, vagy pedig gyakrabban használom a többes szám első személyt, azt, hogy rólunk van szó, az, hogy mi hogyan élünk ebben a kapcsolatban. Kedves hallgatóim, kérem arra önöket, hogy akár az elkövetkezendő zenei blokk alatt, de tegyék fel ezt a három egyszerű kérdést saját maguknak. Ezt követően pedig néhány perc múlva várom vissza mindegyiküket.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra hangolva.
Ismét köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. Az Egymásra hangolva magazinban a hűségről beszélgetünk. Az előbb egy tesztet osztottam meg önökkel, most pedig egy olyan fogalomról szeretnék pár dolgot elmondani, ami látszólag nem annyira a világi nyelvi gyakorlatban hangzik el, hanem általában azt szokták mondani, hogy ez valahova a hitnek, a vallásnak, az egyházi nyelvi terminológiáknak a területére tartozik. Hát a kísértésről van szó. A világi pszichológia, meg hát azok, akik az emberi kapcsolatokról egy kicsit mélyebben, meg felelősebben gondolkodnak, egyre többször fogalmazzák meg azt, hogy bizony a kísértés, amely megfogalmazódik az ember gondolatvilágában, az mindegyikünket jellemez, és akár ördögi erőket, vagy hatalmakat, vagy szellemi erőket, hatalmakat sejtünk is mögöttük, akár arra gondolunk, hogy ezt a mi belső lelki világunk termeli ki. Majdnem teljesen mindegy, hogy gondolkodunk erről. Azt kell tudnunk, hogy a kísértés és a kísértő erők azok ott vannak mindegyikünk életében. Én keresztény emberként hiszek abban, hogy léteznek azok az erők, amelyek meghaladnak bennünket, amelyek túlmutatnak rajtunk. Egy biztos, hogy a kísértés az nem egyik pillanatról a másikra következik be, nem villámcsapásként éri az embert, hogy aztán majd utólag csodálkozzunk rajta, hogy jaj, Istenem, hát hogyan kerültem én ebbe a helyzetbe. Sokkal inkább azt látom, bármelyikünkről legyen is szó, akár rólam, akár másokról, hogy a kísértés az általában a dédelgetett, nem egészen tiszta jellegű gondolatok nyomán fogalmazódnak meg bennünk. Úgy beszél erről a Biblia, hogy megtelepszik valami az ember szívében, gondolatvilágában, és aztán ezek a dédelgetett gondolatok elkezdenek növekedni, gyökeret verni, és kezdik leuralni az egész életünket. Hát sajnos ebből nagyon gyakran az következik, hogy a gondolat szintjén dédelgetett kívánságaink, azok aztán egyszer lehetőséget kapnak arra, hogy be tudjuk őket váltani, és már is ott vagyunk abban a problémában, amivel nagyon-nagyon kevesen tudnak bármit is kezdeni, hogy hűtlenné váltam. Talán először a gondolat, de aztán sajnos nagyon sokan, nagyon sokszor fizikai értelemben is. Van egy film, amelynek az a címe, hogy Lagzi Randi. Ennek van egy gondolata, pontosabban egyetlen egy mondatot szeretnék csak ebből a jópofa filmből megemlíteni. Talán minden kommentár nélkül fogják a kedves hallgatók érteni, hogy miről van szó. Film egyik szereplője, amikor egy kritikus helyzetbe kerül a hűség és a hűtlenség tekintetében, akkor a következőt mondja, inkább veled veszekszem, mint hogy mással szeretkezzek. Nagyon fontos fölismerés ez. Még egy kapcsolaton belül a veszekedés is előre mutató, mert lehet, hogy konszenzusra tudunk jutni, de mindenképpen megmarad a hűség és az elkötelezettség, mint az, hogy mással tölti az ember azokat a perceket, és aztán egyre több időt, amely pedig a házastársának szóló lehetőség lenne egyedül. Aztán tudnunk kell azt is a hűséggel kapcsolatban, és ez már nagyon-nagyon messzire ívelő gondolatokat ölel föl, hogy hűséget soha nem szül erőszak, de ugyanúgy a félelem, a bizonytalanság vagy a megfélemlítés sem munkálja a hűséget. Sajnos lehet látni azt, hogy házasságok csak azért maradnak együtt, mert belül terror uralkodik, merem ezt a kifejezést használni erre nézve. De ez nem az a fajta hűség, amelyben jól érzi magát mindenki. Ez nem arról az elkötelezettségről szól, aminek meg kellene valósulnia, hanem inkább arról, hogy még keményebb bántalmazások, retorziók érnek akkor, hogyha a kényszerítés ellenére kezdek ebből a kapcsolatból kilépni. Hűséget nem szül erőszak vagy megfélemlítés. Másik, amit tudnunk kell, hogy mindannyian sebezhetőek vagyunk, és nagyon nagy szükségünk van arra, hogy legalább egy valakire támaszkodhassunk, akivel megoszthatjuk a legnagyobb gondjainkat is. Egyetlen egy ember elegendő, aki azt mondja, hogy szeretlek, elfogadlak téged úgy, ahogy vagy, bármi is történjék veled. Egy rövid kis történetet hadd osszak meg önökkel. Az egyik nagy világégés alatt játszódott le ez a valós történet. Visszajön egy fiatal katona az ütközetből, és oda megy a közvetlen parancsnokához, és azt mondja, hogy uram, kérek engedélyt arra, hogy kimenjek a tűzvonalba ismét, mert a barátom nem jött vissza az ütközetből. Tiszt nagyon határozottan, keményen azt mondta, hogy nem engedem, mert nem akarom, hogy kockáztasd az életedet egy olyan emberért, aki valószínűleg már halott. Katona ennek ellenére kiment, megtagadta a parancsot, és egy óra múlva maga is nagyon súlyosan megsebesülve, de a halott barátjának a tetemét cipelve tért vissza. Parancsnok a dühöngően mondta neki, hogy megmondtam, hogy halott, most aztán úgy néz ki, hogy mind a kettőtöket elveszítem. Mi értelme volt annak, hogy kimenj és becipelj egy holttestet? Volt ennek egyáltalán valami értelme? Persze, hogy volt, uram, mondta ez a haldokló katona. Amikor megtaláltam a barátomat, akkor még élt, és az utolsó szavai azok voltak, hogy biztos voltam benne, hogy értem jössz. A hűség az örökké valóság sejtelme ebben a mulandó világban. Pár percig ismét zenét hallgatunk, és utána várom még vissza néhány percre kedves hallgatóimat.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Egymásra hangolva. Kedves hallgatóim, a hűségről beszélgetünk ebben az adásban. Pál Feri atya, jól ismert előadó, lelkipásztor egy gondolatával folytatnám. Így fogalmaz Feri atya, hogy ha én hűséges vagyok hozzád, az egy egészen más természetű élet, mint ha azt mondom, hogy márpedig én az oltárnál örök hűséget fogadtam, és ehhez tartom magam. Mert akkor mihez is tartom magam? Nem hozzád. Nem azt mondom, hogy olyan mélyen hozzád tartozom, hogy ezért hajlandó vagyok áldozatokat is vállalni, hanem tartom magam egy törvényhez. Kicsit olyan helyzetet eredményez ez, ne haragudjanak a hallgatók azért, hogy egy ilyen profán hasonlatot mondok. Láttam egyszer egy képet, amelyen egy kicsit szomorkás kutyus üldögél, egy vastag nyakörvel és egy erős pórázzal a nyakán, és a kép aláírása így hangzik, hogy azt mondja rólam a gazdi, hogy én vagyok a hűség jelképe, akkor mi a csodának köt meg és miért tart pórázon. A legvégén pár egyszerű gondolatot szeretnék csak önökkel megosztani. Ennek alapját egy bibliai ige képezi a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének néhány sokat mondó és a házasságra maximálisan alkalmazható igéjéről van szó. Így hangzik a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 12. versétől. Ezért tehát a lankadt kezeket, a megroskadt érdeket erősítsétek meg. Járjatok egyenes ösvényen, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt békességre, szent életre. Ügyeljetek arra, hogy senki ne hajoljon az Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere fölnövekedve ne okozzon kárt, és ne fertőzzön meg sokakat. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát, mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. A leglényegesebb gondolatokat szeretném ebből az igéből nagyon szigorúan a házasságunkra értelmezve megosztani. Egyik az, hogy hajlamosak vagyunk elfáradni és belefáradni az életbe, és a mi közös feladatunk, férj és feleség közös feladata az, hogy a lankadt kezeket és a roskadó térdeket ismét erőssé tegyük. Ha mi nem dolgozunk ezen a feladaton, akkor ezt helyettünk senki nem fogja megoldani. Hadd tegyem hozzá azt a fölismerést, hogy mindig azon a területen kell legjobban edzeni, erősíteni magunkat, ahol a legrosszabbul teljesítünk, azokat a leckéket kell megtanulnunk, amelyeket szívünk szerint félretennénk egy fiókba, és soha nem néznénk velük szembe. A másik az, és erről is beszél az előfelolvasott bibliai szakasz, hogy csak azért, mert léteznek a görbe utak, és csak azért, mert mintha a látható többség ezeket választaná előszeretettel, azért valljuk be, hogy léteznek az egyenes utak, és ezt mi választhatjuk magunknak. Semmire nem kötelez bennünket az, ahogyan a nagy többség, vagy a szerintünk többségnek tekinthetők élnek. Ne engedjük meg magunknak azt, hogy a házasságunk, meg a hűség tekintetében sodródjunk, és kiszolgáltatottá váljunk. Legyen ott az értékrendünkben első helyek egyikén a hűség. Másik az, hogy törekedjünk a békességre és az életszentségre, így együtt a kettőre. A békesség az nem a külső zaklatottság és ennek a földgyorsultnak tűnő világnak az eredménye. Békesség az minden esetben belül dől el, és az életszentség sem az alapján fogalmazódik meg, hogy mit látok és tapasztalok a környezetemben, hanem az, hogy mi mellett döntöttem. Hűség, szentség, békesség mellett, vagy ezek ellentétje mellett. Aztán egy harmadik fölismerés és tanács ebből az igéből. Legalább magunkhoz legyünk őszinték, mert csak akkor tudunk a társunkhoz is őszinték lenni. Ez segít nekünk abban, hogy a bennünk esetleg kifejlődött csalódás, keserűség az ne növekedjen föl. Az utolsó tanács ennek az igének, hogy ne legyünk házasságtörőek, és ne legyünk hűtlenek. Itt a Biblia egy nagyon-nagyon ősi, de szerintem mindenki által jól ismert történetet említ meg, Ézsau történetét, akiről tudjuk, hogy egy tál lencséért eladta a testvérének az elsőszülöttséggel járó, kimagasló, megismételhetetlen áldásnak a lehetőségét. Mi mindannyian abban a reményben kötöttünk házasságot, hogy áldásos és boldog életet szeretnénk magunknak. Nagyon egyszerűen így lehetne mondani, hogy áldottak akarunk lenni. Arra kérem minden kedves hallgatómat, hogy ezen a héten, a házasság hetén sokat gondoljunk arra a lehetőségre, hogy igen, mi lehetünk áldottak. Még egy ilyen fölzaklatott, áldatlannak tűnő világban is lehetünk áldottak, hogyha azzá szeretnénk válni, ha ezt választjuk magunknak. Köszönöm szépen, hogy velem tartottak, meghallgattak ebben az adásban is, és hadd kívánjak stílszerűen nagyon áldott, boldog, békés házasságot mindegyiküknek. Viszont hallásra!